Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté írása szerinti evangélium 13. részének 18. versétől a 23. versig. Így szól hozzánk Isten igéje. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz és elragadja azt, ami szívükbe van vetve, ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig, aki hallja az igét, de világgondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Az egyik 100-annyit, a másik 60-annyit, a harmadik 30-annyit. Isten áldja meg a felolvasott igét, hogy szívünkbe fogadjuk, megértsük, valóban befogadjuk, és mi a negyedik eset legyünk, akik ma is gyümölcsöt teremnek Isten dicsőségére. Könyörögjünk, ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, énekelték itt a fiatalok, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Valóban ember számára felfoghatatlan, magas, hatalmas, csodálatos, erős vagy. Alig tudjuk felérni, hogy kicsoda is vagy, és amikor tükörbe nézünk és magunkra nézzük, akkor azt érezzük, hogy nem vagyunk szentek, hogy annyi minden bűnterhel bennünket, annyi minden van, ami ellene szól, hogy egyáltalán eléd merjünk jönni. Kérünk, hogy bocsásd meg ezeket, és ámulunk és bámulunk azon, hogy te mégis szentnek, tieidnek mondasz magunkat, minket, hogy ezt mondhatjuk mi is, hogy szentek vagyunk, mert hozzád tartozunk, vagy mert szeretnénk hozzád tartozni, mert megérintettél bennünket. Köszönjük, Urunk, a te sokféle érintésedet, amit otthon, amit a gyülekezetben, az iskolában, vagy utón járva kapunk tőled. Megérintesz bennünket, és szeretnéd, hogy a tieid legyünk egészen, és hogy a te szavad is szent legyen számunkra. Engedd, Urunk, hogy így legyünk most előtted, mint akik vágynak a te érintésedre, a te gyógyításodra, a te bocsánatodra, arra a szeretetre, ami felfoghatatlan, magas, mély, széles és hosszú, amely csodálatos, és ami ha átjár bennünket, Urunk, akkor megérezzük, hogy nem tudunk nélküled élni, vágyunk rád. Így kérünk, hogy szent lelkeddel legyél közöttünk, segíts megérteni az igét, és segíts együtt munkálkodni azon, hogy a szívünk nyitva legyen, és dolgozzunk magunkban, miközben hallgatjuk a te szavadat, figyeljünk arra, hogy mit üzensz ma nekünk személyesen. Könyörülj rajtunk, kérünk, hogy áld meg kicsik és nagyok között a mai Isten tiszteletet. Amen. Isten igéje iránti tisztelettel fennállva hallgassuk meg azt az igét, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az evangéliumot hirdetem közöttetek. Így olvassuk János evangéliumának 14. részében, a 26. versben. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. Foglaljunk helyet. Az ifjúsághoz fordulnék, és megkérdezném, ha azt mondom, hogy Kaszás Erzsi, ti mit mondtok? Nevetnek. Ha azt mondom, hogy Lidl, hogy folytatódik? Jó. Azt mondom, hogy Spár. Igen, tehát érdekes, hogy ezek a reklámszövegek, de hogy ne csak a gyerekek izduljanak be, az idősekhez, tehát a 60 pluszosokhoz fordulok. Ha azt mondom, hogy nem megmondtam, hogy Köszönöm szépen. Bontott csirkét, ezt ti már nem tudjátok, egy nagyon retro reklám. Érdekes, hogy ez is rögtön eszünkbe jut. Meg csomó reklám szlogen eszünkbe jut, amiket látunk, amik a plakátokon vannak, amiket a tévében hallunk. Mélyen ezek a mondatok belénk másznak, és néha ki se tudjuk törölni. Nem tudom, ki van úgy vele, hogy olyan, mint a fejünkben lenne egy CD lejátszó, vagy MP3 lejátszó, és folyamatosan megy a fejünkbe egy-egy dal naponta, azt se tudjuk kitenni magunkból, mert valahogy oda fészket rakott a fejünkbe, és folyamatosan megy egész nap. Vagy az is nagyon érdekes, hogy a nagyszüleinknek, érdemes rájuk figyelni, a nagyszüleinknek voltak szavajárásai, amiket valahogy úgy megtanultunk, és ha rágondolunk, akkor eszünkbe jut. Például az én nagymám azt mondta, amikor megkérdeztem tőle a telefonba, és üzenbiztosan mindig ezt mondta, hogy vagy nagyi, erre a válasz az volt, vagyok, vagyogatok. És eszembe jut mindig, amikor valaki megkérdezi, hogy vagy, a nagymamám szava, ő azt mondta, hogy vagyok, vagyogatok. A szüleinknek a szavajárása is mélyen belénk tud égni. Nagyon érdekes, hogy a gyülekezetben is tudnék példát mondani rá, hogy vannak olyan gyerekek, akik teljesen azokat a szavakat és hanglejtést használják, amit a szüleik. Mert hogy azok a mondatok, amik körülöttünk vannak, azok nagyon mélyen belénk égnek, és a részünké lesznek. Aztán van ennek egy negatív része is, a minket sértő és bántó mondatok is nagyon mélyen meg tudnak maradni. Például, ha gyerekkorunkban az osztályban valamivel csúfolnak bennünket, bizonyára ezekben az osztályokban elő sem fordul, más osztályokról beszélve, amikor csúfoltak és gúnyoltak bennünket, valami olyan mondattal, szóval, ami bántó volt, és egy életen át belénk ég, és még öregkorunkra is fáj az a szó, az a mondat, amivel bennünket sértettek, bántottak, szúrtak az osztálytársaink. A bántó szavak felfel jönnek, sebeznek és mérgeznek bennünket. Milyen mélyen meg tudnak maradni a szavak bennünk. Aztán érdekes az is, hogy egy-egy jó tanács, egy-egy jó szó is meg tud maradni bennünk. Amikor valaki valami kedveset, jót mond nekünk, valami jó tanácsot, valami bölcsességet bíz ránk, életbölcsességet, az is meg tud maradni bennünk. Most halt meg egy számomra nagyon szeretett és tisztelt testvérem, még az előző gyülekezetből, 98 évesen halt meg, még facebookozott az utolsó heteiben is. Egy nagyon szellemileg, nagyon intenzív ember volt, akitől nagyon sokat lehetett tanulni, és a mai napig emlékszem, hogy 1992-ben egy tahi táborban mit mondott nekem. Ott ült közöttünk, és mondott néhány mondatot, ami egy életre eligazított engem. Nagyon mélyen megmaradtak az ő mondatai, az ő mély bölcsessége. És különös az, hogy idős korban is milyen mélyen megmaradnak bennünk versek, vagy slágerszövegek. Versek, ha megtanultuk. Emlékszem, hogy az irodalom tanárom mindig azt mondta, hogy diák nem tudott egy verset, mert nálunk mindig az volt a belépő, hogy egy verset kívülről el kellett mondani. Akkor kezdődött egyesről a felelet, ha azt el tudtuk mondani. Szóval, ha el tudtuk mondani a verset, és valaki nem tudta, akkor mindig azt mondta, hogy hát ezt még az újságárus néni is tudja. Ezt mindenki tudja, ezt neked is tudnod kell. És azok a versek, amiket megtanultunk, mélyen belénk égtek, és lehet, hogy rögtön nem tudjuk mondani, de ha halljuk, akkor szinte magunkban tudjuk folytatni. Azt is észrevettem, hogy a lelki énekek, például, amit most énekeltünk, szívemet hozzád emelem, ha egy idős emberrel találkozunk, aki már nagyon idős, és már nagyon kifele megy ebből a világból, és sok mindent nem ért már maga körül, valószínűleg nincs okos telefonja, meg sok mindene nincs, de ezt az éneket még tudja. És tudja mondani, mélyen belénk égnek ezek a lelki énekek is, amiket gyerekkorunktól énekeltünk. Fontosakká válnak, felfel idéződnek az életünk egy-egy pontján. Na, ha így van az emberi szóval, ha a gúnyolódás, ha a jó szó, ha a slágerszövegek, ha a reklámok, ha egy-egy életbölcsesség ilyen mélyen belénk tud költözni, akkor mi van Isten igéjével? Az még mélyebben bennünk tud lenni, bennünk tud lakozni, és megőrizzük. Amikor egy ige mélyre kerül a szívünkbe, azt egész életünkön át hordozzuk, és visszaemlékszünk rá, Isten szavaira. Miért maradnak meg ilyen mélyen bennünk ezek a mondatok és szavak az igéből? Van egy ige, amit szinte minden lónya is már kívülről tud, ami a hátatokon van. Lehet puskázni, igaz? Nem azért, aki fut. Nem azért, aki fut, így kezdődik az ige. Hanem az egyedül könyörülő Istené. Megvan az ige? Nagy izgalom támadt erre a mondatra. Azt remélem, hogy időskorotokra is ilyen izgalommal fogtok visszaemlékezni erre a mondatra, mert hogy belénk égnek azok a bibliai mondatok, szavak, amik egyszer megérintettek bennünket. Mi a titka? Mi az ereje annak, hogy az isteni szó olyan mélyen meg tud bennünket ragadni, meg tud határozni bennünket, sőt, mi a titka annak, hogy egy-egy ige, egy-egy bibliai mondat valakit egy életen át segít, mint egy kapaszkodó, mint egy jó szülő? Mi az oka annak, mitől lehetséges az, hogy vannak emberek, akik hallják Isten beszédét, Isten szavait, és egészen megváltozik rá az életük. Megváltozik méghozzá néha annyira, hogy erre mentek, és elkezdenek egy másik irányba menni. Ezt mi megtérésnek nevezzük, amikor Istentől egyre távolodik az ember, így születünk, egyre távolabb vagyunk tőle, és amikor megtér az ember, akkor hirtelen irányt vált, és sokszor egy-egy bibliai mondat az, ami mélyen megragad egy-egy emberi szívet, és meg tudnak változni az emberek. Sőt, ismerek olyat, akit Isten igéje gyógyított meg. És úgy vagyok közöttetek, testvéreim, hogy én magam is sok olyan igét tudok mondani, amire nem túlzok, ha azt mondom, hogy az életemet mentette meg. Például az a mondata a Bibliának, gyülekezeti tagok, akik régóta velem vannak, tudják, hogy az a mondat, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ez nekem életmentő mondat volt. Ez nem csak egy bibliai ige, hanem ez egy életmentő mondat volt. Ez az, amiért még itt vagyok, és itt lehetek. Mert egyszer ez a mondat olyan mélyen megérintett, hogy azóta az enyém is magamban hordom, és azóta is erőt ad. A Biblia és Isten beszéde mindenek fölött megmarad. Ézsaiás próféta mondja, de később Péter apostol is idézi a levelében a következőképpen. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, a virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez az a beszéd, amely hirdettetett nektek. Azt látjuk, hogy a világban valóban minden elmúlik, mindent el kell engedjünk. Ahogyan idősödik az ember, egyre inkább látja, hogy sok mindentől el kell búcsúzni, sok minden változik és elmúlik körülöttünk. De azt mondja az írás, hogy az Isten beszéde soha nem múlik el, nem csak a mi emberi életünkben, hanem a világegyetem történelme, sőt, hadd mondja, az örökké valóságban. Az Isten beszéde mindörökké megmarad. Ez azért nem semmi. Sőt, hadd mondjam így, hogy ha bár minden elmúlhat és mindent elveszíthetek, elveszítek sok mindent, emberi kapcsolatokat, kedves tárgyakat, érdemeket, képességeket, de az Isten igéje, az Isten beszéde mindig veled marad. Egészen addig, amíg az utolsót lélegzed, és azon is túl, megmarad az Isten beszéde, veled marad. Olyan jó lenne, ha valaki mindig velünk maradna. És olyan jó, hogy maga Jézus azt mondja, aki az isteni szó, a keresztelőnkben, amikor megkereszteltek bennünket, a református módra kereszteltek, de biztos más felekezeteknél is ez elhangzik, azt ígéri Jézus, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok, és Isten jelenlétét, Jézus velünk létét az ő beszédében mélyen meg lehet tapasztalni. Hogy marad meg bennünk? Hogy lehet, hogy majd mi is időskorunkra, vagy holnap is akár még emlékezünk arra mondatra, amit ma hallottunk. Hogy lehetséges ez? A magvető példázat az a hosszabb rész, amit ma felolvastam, már az értelmezett részt olvastam föl, az elmondja, hogy hogy nem marad meg. Hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ne maradjon meg semmiképpen. Három esetet sorol, az egyik az útfélre esett mag, ezt így mondanánk ma az egyik fülmen be, a másikon ki. Nagy veszély ez az Isten tiszteleteknél, de a Biblia olvasásnál is. Legyünk túl rajta gyorsan, menjünk, meghalljuk, tovább megyünk. Igazából nem történik semmi. Egyik fülemen be, másikon ki. Így nem marad meg az Isten igéje. A másik, amit mond a magvető példázata, hogy megtörténhet az is, hogy örülünk az igének, most föllelkesedünk, és azt mondjuk, hogy fú, de jó, de nincs gyökere bennünk, és ha jön valami próbatétel, vagy valami más, ami megtör minket, vagy elterri a figyelmünket, kiveszik a szívünkből az a mag. Kihajt, de nem tud tovább hajtani, mert nincs gyökere bennünk, nem ment mélyre bennünk. És a harmadik eset, ahogyan nem szabad, az az, amikor tövisek közé esik a mag. Amikor megértjük az Isten igéjét, megfog bennünket, elkezd bennünk mozgolódni, csomó minden történik, növekszik, de annyi minden más nő mellette, ami elfojtja végül, hogy nem tud gyümölcsöt hozni. De olyan jó, hogy a magvető példázatában van egy pozitív eset is, a negyedik, amikor gyümölcsöt terem az Isten igéje. Amikor befogadjuk, és nyitott a szívünk, akkor ebben a szóban erő van, méghozzá életerő. Érdemes realapozni. Hadd mondjak három olyan dolgot Isten igéjével, Isten szavát segítségül hív, hogy hogy is kell akkor csinálni, hogy mi a negyedik eset legyünk ma is, amikor itt vagyunk, hogy gyümölcsöt teremjünk, mert ez is egy célja az Isten tisztetnek. Csendesen mondom, hogy a legfőbb célja nem ez. A legfőbb célja az, hogy eljöjjünk, és Isten tiszteljük, és dicsőítsük azért, aki ő. Azért hívjuk mi így Isten tisztelet. Az egy plusz csoda, hogy közben tanulunk, hogy közben bátorodunk, hogy közben valamit megértünk, az egy plusz. De hogy kell csinálni, hogy ma ez a plusz a miénk legyen? Először is nyitottságra és figyelemre van szükségünk, hogy megművelhető szívünk legyen, hogy puha legyen a szívünk. Van egy szép új ének, ami arról szól, hogy itt a szívem kemény föld. Itt van, tört föl, Uram, és add, hogy ebbe belehújjék a mag. Erre azt mondja az ige a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Lehet kemény szívvel hallgatni Isten igét, és nem tud bemenni. A legelső, hogy úgy jöjjek Isten tisztelet, Uram, mit akarsz ma mondani nekem? Hogy kinyissam a szívemet, hogy vajon ma mi a beszédet hozzám? Mint amikor várunk valami nagyon jó tanárra, aki valami érdekeset tanít nekünk, vagy várjuk, hogy egy bölcs öregember megszólaljon, vajon ma mit mond nekünk? Vajon mit fog, mivel fog bennünket tanítani, inteni, buzdítani? Várni, hogy vajon ma nekem Isten mit fog mondani? Ez a nyitottság, hogy ne legyen kemény a szívünk. A második ige szintén a zsidó levélben van, ami segít bennünket. Arról beszél az Ószövetséget idézve megint csak, hogy Isten azt ígérte meg a népének, hogy törvényemet szívükbe adom, elméjükbe írom. Hagyni, hogy Isten ne csak felszínesen szóljon hozzánk, hanem beírja oda a szívünkbe, lelkünkbe. A szív az Ószövetség idején az értelemnek és az érzelemnek is a központja volt, hogy az értelmemmel, az érzelmemmel hagyjam, hogy az Isten írjon bennem, hogy ez az ige, amit hallok, az mélyen belém ivódjon. A szerzetesek nagy titka volt, a szerzetesi életnek volt egy ritmusa, amiben naponta nagyon sokszor hallották az Isten igét felolvasásokban. És ezért a vérükké, sejtjeikké, részükké lett, és különös, hogyha középkori szerzetesek írásait olvassuk, ők úgy beszélnek az Isten igéje alapján, hogy nem azt mondják, hogy hát most a zsidókhoz írott levél 10. részéből idézek, idézőjel, hanem miközben folyamatosan beszélnek, egyszerűen az igét mondják. Részévé vált a gondolkodásuknak, a beszédüknek, mert olyan mélyre ért a szívükbe. És a harmadik, amit tanácsként mondanék, azt a Zsoltárok könyvében olvassuk, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ebben van egy mély meghittség, és van benne egy nagyon mély igenlés. A meghittség alatt azt értem, hogy az ige olyan drága legyen számomra, mint egy szép emlék. Sokszor az ember, amikor telefont vált, azt a botorságot elköveti, vagy újra telepíti a telefonját, amit én is, hogy az SMS-eket nem menti el, és kitörlődnek. Nekem minden SMS-em kitörlődött most, olyan ügyetlen voltam. És olyan szép SMS-eket őriztem számomra kedves emberektől, amiket jó volt újraolvasni, mert érzelmileg kapcsoltam hozzá. Vagy így van egy emléktárgyal, vagy egy kedves képpel valakiről, hogy őrizgetjük, mert az nem egy kép meg egy tárgy számunkra, hanem az egész szívünk, hogy közel áll, ha egy szép tárgyat, gondolj mindenki a legkedvesebb tárgyára, hogy mi minden emlék és kötődés feszül abban a tárgyban. Ez az a meghittség, ami az Isten igéje lehet, hogy az Isten igét is így őrzöm magamban, ilyen meghitten és személyesen. És van benne ebbe az igében, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened, van benne egy igenlés, egy belső igenlés, hogy ezt én is akarom. Amikor már azért mosok fogat, nem azért, mert anyu meg apu mondta, hogy az így jó, hanem a saját jól felfogott érdekemben. És tehát látok embereket, akiknek a foga hiányzik. Ezt nem akarom, inkább mosok fogat. Amikor már azért teszek valamit, mert én akarom, nem azért, mert mondták. Ha az ige ilyen számomra, az nagyon-nagyon sokat jelenthet. Vagy olyan egy kicsit ez, mint a kedves plüsátunk, nyilván ötödikben már nem valljuk be, hogy plüsátokkal alszunk. Ciki már, igaz? Egyébként nekem is van egy, csak így mondom, csendesen. Szóval, de az a plüssállat, ami nincsen egyébként, az azért kedves számunkra, mert mindig ott volt velünk, mert ahhoz emlékek tapadnak, mert az a miénk, ő hozzánk tartozik. Úgy tud egy gyerek szorongatni egy ötödikesnél fiatalabb gyerek egy plüssállatot, hogy az csodálatos, el nem engedni, ki nem engedni a kezéből, mert olyan mélyen ragaszkodik hozzá. Testvéreim, szeretjük mi így az Isten igéjét. Ennyire igen, ennyire meghitt számunkra, ennyire fontos, mert enélkül nem tudok élni. Az ember tudja, hogy az Isten igéje védelem a rossz utak ellen, a kétségbeesés ellen, és minden rossz ellen. Azért őrzöm magamnál, hogy ne történjen bajom, mert az ige mindig ott van és velem van. Tudjátok, testvéreim, olyan az ember lelke, mint egy nagy raktár. Annyi mindent összehordunk bele, annyi mindent, amit hallottunk, láttunk, tele van a raktár mindennel. Már 10 év alatt, 20 év alatt, 30 év alatt is tele van a lelkünknek raktárja, annyi fölöslegessel teleraktuk. És a sok lom és kacat között ott van Isten igéje is benne. Mert amit hallottunk, és egyszer megörültünk neki, és szívünkbe került, és részévé lált az életünk, ott van az ige bennünk. És olyan jó, hogy ez az ige velünk van, még ha nem is tudunk róla, de van nekünk egy nagy segítségünk, amiről a mai ige beszél, hogy a Szentlélek a befogadott és megőrzött igét előhozza a raktárból, előhozza a szívünkből. Olyan jó hozzánk az Isten lelke, hogy amiket hallottunk, tud rá emlékeztetni, rendet tud teremteni bennünk. Az elfeledett igék, a szívünkbe írt szavak Istentől eszünkbe jutnak. Ezért olvastuk a pártfogó, a vigasztaló, a Szentlélek, ő lesz majd, aki megtanít mindenre, és előhozza bennetek, mondja Jézus, amiket én mondtam nektek. Az ige, amiket hallottunk, úgy lesz a miénk, és mindig velünk, és úgy marad velünk, ha a Jóisten előhozza belőlünk az ő szent lelkével, emlékeztet bennünket, eszünkbe jut egy ige. Te jó ég, ezt hallottam hittanon, és egyszer csak rájövök, hogy ez használhatóvá válik az életembe. Ezt hallottam, amikor konfirmandus voltam, ezt hallottam múlt vasárnap, akkor még nem értettem, de egyszerűen az életemnek egy-egy helyzete előhozza, és az Isten beszéde így marad meg bennünk, és így adhat erőt és támaszt nekünk. Van egy kedves gyülekezeti tagunk, akik verseket szokott írni, és ez a gyülekezeti tagunk ezt írta egyszer, úgy találok rá gyertyafényedre, ahogy nő bennem a sötétség. Úgy találok rá gyertyafényedre, ahogy nő bennem a sötétség. Amikor bennem vagy körülöttem nő a sötétség, akkor ha bennem van Isten igéje, egyszer csak fölragyog, és támaszt, és utat mutat nekem a sötétben. Isten fényt ad nekem, mutatja az utat, mint kis gyertyaláng. Ott bíztat a fénye, és nyugtat a lángja. A gyertyalángja nagyon tud megnyugtatni bennünket, ahogy nézzük. Az Isten igéje ilyen a lelkünkben, amikor sötét van, akkor úgy érezzük, hogy senki nem szeret, amikor csak kudarcok vannak mögöttünk, amikor munkanélkül vagyunk, amikor megaláznak bennünket, amikor küszködünk a betegséggel, vagy az öregedéssel, és úgy érezzük, hogy sötét van körülöttünk, ahogy nő bennem a sötét, ha ott vannak bennem az igék, ha mélyre engedtem, ha egyszer már eltaláltak, az ige velem marad, és mint pislákoló mécses, vagy mint hatalmas láng megjelenik. Ahogyan a zsidó népet a pusztában, lángoszlopban vezette Isten. Ilyenek az igék bennünk. És akkor megtudod, ha ezt átélted egyszer is, hogy a sötétben a gyertyaláng egyszer csak fellobbant, megtudod, hogy Isten szava nélkül, Isten beszéde nélkül nem lehet élni, és meghalni sem. Isten igéje örökké megmarad. Mi a titka és ereje az igéknek? Az, hogy a szavaknál több, és mitől több? Hogy kezdődik a János evangéliuma? Azt olvassuk Jézusról, így mondja el a karácsonyi örömhírt. Az ige testté lett. Az ige, az Isten szava Jézusban testté lett. Az az ereje, hogy az a szó több, mint szó, az Jézus. Ott Isten szava van, ott Isten beszél. Jézus egy személy, ő az erő. Vele találkozunk az igében. Nem csupán szó tehát az ige, hanem mennyei bölcsesség, élő és éltető erő, átélhető szeretet. Ezért fontos az ige hallgatás. És ebben a világban, ahol élményközpontú világban élünk, és mindenki mindig az élményt keres, és élmény nélkül már nincs semmi, akkor jó tudni, hogy ezért az ige hallgatása a világon a legnagyobb élmény. Ez akkora élmény, hogyha ezt valaki tényleg átéli, az Isten szava ilyen, mint ahogy beszéltem erről, akkor az folyamatosan vágyni fogja az Isten szavát és szomjazni. Adja meg a Jóisten, hogy kicsik és nagyok, minnyájan olyan emberekké váljunk, akik szomjazzák az Isten szavát, és akikkel mindig vele marad a szó, és egészen az utolsó lélegzetünkig és azon is túl az Isten szavát megtapasztaljuk, hogy megmarad örökké. Dicsőség legyen az ő igéért Istennek mindörökké. Amen. Testvéreim, az a szokás a mi közösségünkben, hogy Isten tisztelten a lelkész szava után nem a lelkész imádkozik megint, hanem egy kicsit csendben vagyunk, hogy a magunk gondolataira is figyelhessünk, és esetleg egy-egy mondatot, ami a szívünkben megszólal, Istennek a szív belső csendjében elmondhassunk. Így legyünk csendben, és majd, amikor az úrasztalához lépek, akkor kérem, hogy azok a diákok, akik imádságot fognak itt értünk velünk mondani, majd mondják ezt az imádságot, mi leülve hallgatjuk. Úgy készültek az osztályok, hogy mindenki írt egy-egy mondat imádságot. Ebből lett az, amit most majd hallani fogunk, amit a gyerekek felolvasnak, és értünk, és velünk imádkozzák, és majd utána fennállva fogjuk elmondani a mi atyánkot. Most először legyünk csendben, aztán imádkozzunk a fiatalokkal együtt.
Drága mindenható Istenünk, köszönjük, hogy ebben az iskolában tanulhatunk, hogy megadtad nekünk, hogy a lónyaiba járhatunk, igazi lónyai és diákok lehetünk. Te velünk voltál, segítettél akkor, amikor bejutottunk. Sok dolog történt, amíg eljutottunk ide. Köszönjük, hogy idehoztál. Köszönjük az osztályközösségünket. Hálásak vagyunk, hogy a te igédet tanulhatjuk, és elsajátíthatjuk a tanulás csinyát, binyát. És azért is, hogy barátkozhatunk az emberekkel, akik itt vannak, és velünk vannak.
Reméljük, segítesz barátokat megismerni, és a régiekkel táplálni a kapcsolatot. Kérjük Istenünk, hogy a gyülekezet látogatáson jó hírét tudjuk vinni az iskolánknak. Olyan nagy vagy, segíts ebben! Kérünk, óvd meg az összes embert, mert te szent vagy, mindenható Atya Úristen.
Add, hogy kedves, békességben és kedvességben éljünk. Óvd meg a Lónyai utcai református iskola tanárait és diákjait is. Kérünk, segíts, hogy jobbá tegyük az iskolát.
Áld meg ezt az iskolát, a diákokat, a családjainkat és az osztálytársainkat. És kérünk, áld meg ezt a tanévet is. Emeld fel ezt az iskolát minden tanulójával együtt. Ne érjen minket semmi baj, ebben segíts meg minket.
Hogy működjön ez az iskola még nagyon sokáig. Te vezess minket a célunkhoz. Hozz erre az iskolára békességet, szeretetet és boldogságot. Add, hogy mindenki jó tanuló legyen. Segíts, hogy könnyen tanuljunk, hogy jó évünk legyen. Add, hogy az iskola lehessen második otthonunk. Amen.
Urunk Istenünk, imádkozunk hozzád ezekkel az ifjakkal együtt. Hívunk segítségül az ő életükbe. Mindarra, amit tőled kértek, hallgass meg őket, kérünk. És mi is hívunk a magunk életébe, a gyülekezetünk, az egyházunk életébe, a családunk életébe. Engedd, Urunk, hogy a te szavad mindig útmutató, mindig vigasztaló legyen számunkra. Urunk, kérünk, hogy az ige iránti vágyat szomjad te ébrezd minnyájunkban. Segíts, Urunk, hogy az egész közösségünk minden alkalma téged tudjon dicsőíteni, rá tudjon mutatni. Urunk, azokért könyörgünk most a közösségünkben különösképpen, akik betegséggel küszködnek, műtét előtt állnak, vagy utána vannak. Segíts meg őket, hogy ebben a mélységben is téged találjanak meg, fordítsd javukra a nyomorúságot, add, hogy erősödjön a hitük, hogy kitartsanak benned, hogy meggyógyuljanak, ha lehet. Hozd vissza, Urunk, azokat a testvéreket, akik emiatt távol vannak most. Kérünk, Urunk, hogy áld meg egész népünket, és add, Urunk, hogy a te igéd lángoszlopként vezessen bennünket. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Jöjjetek testvéreim, és együtt mondjuk el fennállva az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus szavai: békességet hagyok néktek, az én békességemet. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjon a szívetek, és ne csüggedjen. Amen.